Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Könyvajánló rovatunkban a Magvető kiadó által frissen kiadott kötetet fogunk ajánlani, Shane Gábor Ó Rinocéros című verses regényét félve határozom meg a műfaját, különösen azért, mert itt a regényben való fogalmazásról vannak nagyon határozott kritikus mondatok ebben a szövegben. A történet maga, ha van történet, az Európa, a kontinens, a világ, amiben élünk, és amelyen keresztül élünk. Európa történetét mondja el újra Shane Gábor, egy rinocérosz szemén, bőrén, csontjain, életszemléletén és viszonyain keresztül. Mindjárt megbeszéljük, hogy ki micsoda ez a rinocérosz, de engedd meg, Gábor, hogy hangot adjak a megdöbbenésemnek, vagy ráismerésemnek, hogy amikor Európa történetéről, meg Európáról beszélünk, akkor milyen erőszakos mítoszokhoz megyünk vissza, miközben azt gondoljuk, hogy Európa az valami nagyon tiszta és nagyon erős keretünk, hátországunk, identitásunk. És most az Európa elrablására gondolok, ezzel indul a te könyved is. Te érzékelted ennek az erőszaknak a... Vagy milyen volt a találkozásod ezzel az erőszak történettel?
Hát először is onnan mennék vissza a műfaj meghatározásához, amiről kapcsolatban azt mondtad, hogy óvatos lennél, és én is az lennék, persze, de mégiscsak verses regénynek neveztetett ez a könyv. Az, hogy verses, az persze nem igényel magyarázatot, mert többnyire szabad versek alkotják az egyes szekvenciákat. A regény az már igen. Ráadásul ez a könyv, ez Ovidiusnak az átváltozásaiból indul ki, és az első négy sor a mottója a könyvnek, és ez az első négy sor, mert az első négy sorban ugye Ovidius azt mondja, ahhoz kér segítséget, hogy elmondja a világ történetét a kezdetektől a jelenkorig. Most, tehát Ovidius azt vélhette, alig hanem, hogy képes a maga egységességében és totalitásában látni a számára hozzáférhető világ történetét, a számára hozzáférhető kezdetektől a jelenkorig. Most nyilvánvalóan ez a totalitás, ez számunkra már egyáltalán nem adódik, egyáltalán nem hozzáférhető, és ennek lesz a következménye az, hogy ha erre mégiscsak kísérletet tesz egy könyv, ami valójában egy lehetetlen kísérlet, akkor az csak is fragmentumokból állhat. Tehát minél inkább visszanyúlik a regény a gesztusában a totalitás igényéhez, annál inkább fragmentálódni fog. Most ezek tehát a fragmentálódás az már azt hiszem, hogy az magában is hordozza az erőszakot, tehát a töréseket, a beavatkozásokat, a beékelődéseket, tehát az erőszak maga az magában a formában is jelen van, és a mítosz, mert ugye a mítoszból indul ki a könyv, az valóban az egy átírás volna, hogy Európét ugye a krétai mítosz hagyománnyal ellentétben nem egy szép fehér bika képében szöktette meg Zeus, hanem egy afrikai rinocérosz képében tette ugyanezt. Maga a történet, tehát az alaptörténet, az persze tehát ez a szöktetés történet, amit aztán követ majd Európé megerőszakolása és magára hagyása, az magában hordoz nagyon sok mindent, tehát ez egy vándorlás, egy migráció történet, Egy rosszul sikerült férfinő viszony története, amiben a megerőszakolás is benne van, a magány is benne van, és ebben a mítoszátírásban, tehát ahogy én a fehér bika helyére egy afrikai rinocéroszt helyezek, abban persze nagyon erősen ott van Európának az Afrikával való viszonya, és amikor Európának az Afrikáról való viszonyáról beszélünk, ami szerintem ma egyébként különösen látszik, mert egyébként mindig is így volt, hogy Európa értelmezhetetlen Afrika nélkül és az Afrikához fűződő viszony nélkül, és valójában ez a legerőteljesebb viszony Európa szempontjából, erősebb, mint az Ázsiához vagy Amerikához fűződő viszony. Ebben nagyon sok erőszaktörténet is szerepet kap, de hát az erőszaktörténetek azok ugyanakkor soha nem egyoldalúak, azok tulajdonképpen, és ezért is fontos, azok más szempontból meg rosszul sikerült szerelem történetek is nagyon sok esetben.
Hát most fog itt nagyon sok feminista hallgatónk megtorpanni, hogy ezzel mit akartál mondani.
Ezzel semmi egyebet nem akartam mondani, mint azt, hogy amit mondjuk a posztkolonializmus elmélete nagyon pontosan mutat, hogy az idegenhez fűződő erőszakviszony az ugyanakkor egy olyan, tehát az mindig tele van erotikával, amely erotika és szerelemmel akár, ami defektussá válik, mert a másik leigázásaként, birtokba vételeként nyilvánul meg.
Akkor
de mindig, de mindig minden érzés ambivalens.
Itt mennék vissza arra az Ovidius idézetre, amivel te ezt a könyvet kezdted, és amelyre utaltál, hogy hát a totalitás elérése, vagy hogy totalitásában lássunk mondjuk egy nagy történetet, Európát, az egyrészt, ahogy mondod, a részleteknek az ismeretén múlik, ahogy fogalmaztál, a fragmentáltságon. Másrészt, és azt gondolom, hogy itt van a hangsúly, az átváltozáson.
Igen.
Hogy bele tudj bújni valaki másnak a bőrébe, vagy a nem létező bőrébe, nem létező lényé tudj válni, elképzelt lényé, vagy le tudj menni a tudatalattidba. Ez a két fontos sor nyitja a kötetedet, ahol állatok mítoszokat hordoznak, bármi megtörténhet. Hát Európa története semmi másról nem szól, mint állatok által hordozott mítoszokról.
Ez így van, és hát ez a történet, ez valóban az átváltozások története, ugye hármas szinten, az alaptörténetben ugye egy isten egy állatbőrébe bújik, kikerülve az emberi létszintet, és hát itt van ez a zavarba ejtő dolog, hogy Európa egy állatba szeret bele. Nem Zeuszba szeret bele, hanem a krétai történetben egy bikába, az enyémben pedig egy rinocéroszba. Tehát hirtelen ezek a szilárdnak itt határok, ezek feloldódnak, folyamatos mozgásba kerülnek, állandóan nagyon kellemetlen kibillenésben vannak, de ezek a kellemetlen kibillenések, tehát ezek a könyvben egyszer s mind azt hiszem, hogy a szabadságnak is, az áttörésnek is a lehetőségét hordozzák a képzelet által mindenek előtt. Tehát azt hiszem, hogy ennek a felszabadulásnak az alapja az éppen tehát az, hogy fel vagyunk vértezve a képzelet lehetőségével, és ahogy mondod, ez azt is jelenti, hogy az empátia lehetőségével is fel vagyunk vértezve, azzal, hogy a képzelet által olyan kimozdulásokat vagyunk képesek megtenni, amit egyébként a létezésünk meghatározottsága nem engedne meg. És hát, hogy mégiscsak egy ilyen értelemben, mégiscsak egy, tehát a totalitás nem lehetséges, de mégis egy annyira széles univerzumot kaptunk, amit fel sem tudunk fogni. tehát ennek a szélességét ugyanakkor fel sem tudjuk fogni, és itt persze tör ebbe a szövegvilágba újra meg újra a politika nyelve is, a kirekesztő politikáknak a nyelve, de itt, ami ebből a szempontból talán fontos a politikai nyelvekkel kapcsolatban, hogy az, hogy a politika a legradikálisabb, legborzalmasabb változata annak, hogy ezt a nagyon tág univerzumot hirtelen és alig követhetően valami szűkösséggé változtassuk, ahol mindig már csak egyetlen megoldás mutatkozik, egyetlen helyes változatot kínálnak fel, itt a helyes idézőjelbe téve. Tehát ezzel a képzeletnek az antipódusán ebben a közegben ez a típusú politika, a szűkösség politikái állnának.
A politika nyelve alatt én, amennyire átengedhettem magam a szövegednek, a leegyszerűsítés nyelvét éreztem, a közös dolgainkról való egy változós nyelv lehetőségét vagy eszközét. Itt van egy nagyon ironikus passzusod arról, ahogy a PC-ről, a politikailag korrektről szoktak beszélni. Egy nagyon rafinált, ironikus szerkezetben érinted ezt, és beszéljünk arról akkor, hogy hogyan lehet szembenézni ezzel a, ha elfogadod ezzel a leegyszerűsítéssel, amellyel intézzük közös dolgainkat. De kicsit még visszamennék oda, amit mondtál, hogy Európé egy állatba szeret bele. Hát ha, nem tudom, hogy egy szentségtelenítése, hogyha ezt az állatjelképet, hiszen jelképként használod az állatot,
igen,
mondjuk ki.
Jelképként is, meg konkrétunként is, tehát itt a rinocérosz, ugye sokszor emberként nyilvánul meg, de hát alapvetően mégiscsak az, ami egy állat, egy afrikai vagy Indiában honos, vagy különböző változat alfajában máshol, kihalás által fenyegetett állat.
Értékelem az erőfeszítésedet, és követtem is a könyvben, amelyben mondjuk a rinocérosz anatómiai felépítésének súlyban mérhető részleteit is tárgyalod, de ne arra, hogy Gábor, nekem ez a rinocérosz akkor is jelkép, mert metafora volt, és mint ahogy azt is jelképnek és metaforának érzem, ahogy az ember magáról, mint a törzsfejlődés csúcsáról beszél, és megpróbálja kiragadni magát az állatvilágból, meg az is metafora, ahogy az állatokról beszélünk, tehát nincs a metaforikus nyelven kívüli konkrét nyelv. Na hát ezt azért erről az illúziónkról mondjunk le.
De hát hogy, jó, de ha minden metafora, akkor meg semmi sem az.
Hát igen. És semmi nem elérhető nyelvileg, hogy kínlódunk persze, újra és újra. Na, tehát, hogy ezt hagyjuk nyitva, hogy ez tényleg egy konkrét állat, vagy nem. Hát, de hát a rinocérosz nem létezik, vagy ha létezik is, akkor éppen kihal. Tehát, hogy érted, egy állat, ami majdnem itt van, tényleg. Na, de hogy érjünk el a kulcsig, ahogy miről beszélgetünk. Hogy amikor Európé beleszeret a bikába, vagy a rinocéroszba, most ezt tegyük is félre, hogy miért kell kicserélni a mítoszállatunkat, akkor tulajdonképpen mindabba szeret bele, amit az ember emberként nem vállal fel, ami a tudatalattiában van, vagy ami nem domestikált. Tehát, hogy ez az optimista feltételezés a részedről, hogy a szerelemben van ilyen, hogy megszeretjük a másikban lévő állatot.
Igen, mindazt, tehát hogy a másik az mindig radikálisan más, mindaz, ami én nem vagyok. És ugyanakkor felnyitja azt a saját magamban lévő olyan másikat, aki ez valójában nincs, nem volt eddig hozzáférésem. Ez lehet, hogy ez egy optimista feltételezés. Nem tudom, mert ez ugyanakkor az valóban az erőszak előtt is megnyitja a kaput, az önagresszió előtt éppen úgy, mint a mint a másra vonatkozó agresszióét. Itt a rinocéros egyébként a szövegekben szintén változó szerepű abban az értelemben, hogy hol áldozati szerepben van az ilyen jellegű szövegekben, hol pedig tettesi szövegekben, tehát aki maga használ agresszív, erőszakos nyelveket. Tehát nem hiszem, hogy vannak stabil szerepek, és ebből következőleg talán az optimizmus sem egy stabilizálható valami, ha mégis valami a könyvben az optimizmusra mutat, és azért is nagyon remélem, hogy van, akkor az azt hiszem, hogy egy olyan fajta humornak, a iróniának, de humornak is a vaskos, tehát az erőteljes jelenléte, ami mégiscsak a szabadság aktusából eredhet. És amikor írtam a könyvet, akkor én magam folyamatosan ezt a felszabadulást éreztem.
Hogyha van optimizmus, akkor annak az egyik kulcsa az lehet, hogy Európa történetében ismétlődő eseményekkel, helyzetekkel szembesülünk, és talán van erre valamiféle tanulási folyamatunk.
Hát ez valóban nem hiszem.
Nem ez, tudom, ezt ez... nyitva hagyom, csak idézem a te sorodat, és aztán
igen?
Nézem
ha
szembe, hogy
nem
azt mondod, hogy az idő oda-vissza múlik.
Hát igen.
Hogy ez...
Ebből miért következik, hogy hát ez pont nem fejlődés jelentene.
Hát, de hát valamit tudod azt, hogy ilyent már láttunk. Ez már megtörtént velünk. Ez az
azt
élmény.
Megtörténik még egyszer. Tehát ez éppen az, tehát az a kényszeres ismétléseknek a módja lenne az, hogy az idő oda-vissza múlik. Az, hogy ilyet már láttunk, ez azt jelenti, hogy fel tudunk venni egy olyan pozíciót, ahonnan ironikusan vagy humorosan tekintünk a dologra, míg adott esetben arcunkra nem fagy a mosoly. Tehát én ebben nem látok fejlődést, és e tekintetben ugye a kötetnek az utolsó verse, ami egy Ovidius vers, tehát már kilép a rinocérosz történetből, és Ovidiusról magáról szól. Ott a vigasz, az egyetlen vigasz, az csak annyi, hogy semmi sem tart örökké.
Erről a versről még fogunk beszélni, de hogy térnek vissza a dolgok, az arra számomra a leg, hát hogy mondjam, nagyon megütköztem, és most se tudom hova tenni ezt a te... Habár meglepett az asszociáció, mert ugye Európa elrablásával kezdődik a kötet, mint ahogy az európai mítoszok is kezdődnek, és akkor váratlanul a kötet egy bizonyos helyén felbukkan a kölni erőszakolások, vagy nőzaklatások epizódja. Emlékeztetném hallgatóinkat, hogy néhány évvel ezelőtt még az úgynevezett menekült válság idején terjedt el az, hogy Kölnben, szilveszter éjszakán utcán randalírozó menekültek zaklattak nőket. Amiről aztán később kiderült nagyon sok minden, hogy nem úgy volt, nem azok, hogy ez egy provokatív és provokatívan tárgyalt esemény volt, de úgy azért megálltam, Gábor, egy kicsit, hogy is van ez.
Tehát itt először is a magában a mítosz mesélésre is már a könyvben az elején betörnek anakronizmusok, vagy az időnek ezek a nem lokalizált elemei. Tehát például a rögtön az elején a mítosz mesélés, ahol egyáltalán a mítoszról hallunk, ott egyrészt megemlítődik egy középkori lovag, aki szintén ugyanoda indul, mint ahonnan európai származik, európai ugye a mai Libanonból származik egyébként. Vagy éppen megemlítődik az a pillanat, amikor 1975-ben a Jordán kormány belelő a palesztin halászok tüntetésébe. Tehát a politika, a történelem, a mítoszmesélés be anakronizmusként, vagy éppenséggel az időnek valami csomózódásaként újra és újra betör. És a másik, hogy amint említettem, a rinocérosz, mint beszélő, nem egy rögzített szereplő. Tehát fel tud venni, mint ahogyan a maga az alaptörténet is, mint említettem, ambivalens, a rinocérosz is fel tud venni ellentétes pozíciókat, agresszorként és áldozatként is fel tud venni. Ezen kívül pedig a rinocéroszról is, tehát nem csak ő beszél, hanem róla is beszélnek a könyvben, hasonló módon vannak olyan szövegek, amelyek ilyen tárgyilagos leírások arról, hogy milyen a rinocérosz valamely kor természettudományos standardjében, és vannak ilyen politikai jellegű szövegek. Na most tehát ezeknek a szövegeknek nincs egy kijelölt szerzősége, és nincs arról szó, hogy aki beszél, azzal, hogy mondjam, a szerzői pozícióból egyetértés lenne, vagy nem lenne egyetértés, hanem egy bizonyos távolságból nézve ezek meglévő szövegváltozatok, amelyek mind kifordíthatóak, ironikusan, humorosan kifordíthatóak. Na most a Kölni, tehát erről a Kölni esetről, amiről beszélsz, itt is, tehát egyrészt a szöveg újsághíreket idéz, hogy ez előfordult, azzal a különbséggel, hogy a migránsok helyére állatokat és közöttük rinocéroszt helyez, hogy ők követtek volna el ilyen erőszakos cselekményeket, és a végén egy rendőrségi típusú nyilatkozat szerepel mindennek a cáfolatáról, hogy ez nem történhetett meg, mert ha megtörtént volna, akkor a rendőri erők már nagyon hamar a helyszínre siettek volna. Tehát ahonnan ez a szöveg íródik, az nem valamilyen elosztható politikai igazságnak a szemszögéből szólal meg, hanem az egésznek az abszurditását láttató pozícióból, azt hiszem. Tehát maga a beszéd pozíció is egy kimozdított, egy nagyon kellemetlenül kimozdított pozíció, ahogyan az egész történet ezekből a kimozdításokból ered. Úgyhogy én legalábbis ezt így látom, ezt a részletet.
Értem én, hogy attól tartasz, hogy én megvádollak a menekültek bestialitásával, vagy bestiális beállításával, de nem ezt akartam mondani, hanem azt a felismerést szülte a szöveged bennem, hogy mi van az Európa mítoszok, vagy a menekültektől való félelem alján, hogy ott a szándék, vagy ott a teremtő erő, vagy az erőszak, hogy kinek van itt országa, ki itt a föld, mitől válik Európa, hazánk, azzá, ami.
És hát akkor... igen, de ez egy abszolút kérdés, mert a föld nem, tehát a föld, tehát az egyikünk is, vendégek vagyunk rajta. Tehát maga a beállítás nyilván tökéletesen téves.
De hát itt a birtoklási vágy, a másiktól való félelem, az otthontalanságtól való
Igen.
félelem, a hódítási vágy, az állat, ami benne van a tudatalattinkban, az mind morog, meg acsarog.
Ez így van, meg ami körül pisíli a területe, tehát ez valóban egy acsargó állatnak a... De itt azért nehéz, mert itt az állatot most akkor valami negativitásnak nevezzük, tehát tulajdonképpen az állatinak tulajdonítjuk azt, ami valójában mélységesen emberi. Tehát mélység, úgy abban az értelemben, hogy ezek mi vagyunk. Tehát a könyvnek van egy másik rétege. Az imákban megjelenő rétegre gondolok, amelyik Hát azt hiszem, hogy az Istenről való beszédnek egy olyan változatát teremti meg, és sőt, azt kell mondanom, hogy ez egy vallásos könyv a maga módján, amilyen fajta beszéd az Isteniről, az Isten utáni vágyról, azt hiszem, hogy a kortárs irodalomban egyébként nem nagyon tud megszólalni. És ebből a nézőpontból nézve, tehát az isteni utáni vágy nézőpontjából nézve válik különösen abszurdá az a fajta beszédmód, amiről előtte szó volt, ami tehát birtokokat jelöl ki, és olyan közösségeket, amelyeknek joguk van ehhez a birtokhoz, és olyanokat, amelyeknek nincsen joguk ehhez a birtokhoz, miközben nem vagyunk, tehát semmi sem a miánk. Semmi sem a miánk.
Érdekes, hogy most hozod be ezt az isteni dimenziót, mert éppen ennél a pillanatnál akartam rátérni számomra a kötet egyik legmegrázóbb részletére, amikor előjön az ateista rinocérosz, és válogatott káromlásokkal és káromkodásokkal leszámol a jézusi világkép, és gondolkoztam azon, hogy mi váltja ki belőle ezt a dühöt, és ezt az istengyilkosság iránti vágyat, és arra a következtetésre, vagy az evangéliumi részlet ugrott be nekem, hogy miközben itt mi körbepisíjük a kontinenst és az udvarunkat, hogy országunk legyen, aközben János evangéliuma úgy szól, hogy az én országom nem e világból való.
Hát igen, bár ezt a ez így van. Másrészt ezt a... Tehát ezt, amikor a rinocérosz bebújik egy bokorba, és onnan válogatott csúnya káromkodásokkal, és káromolja Jézust, és be kell vallanom, hogy ezt élvezett volt írni.
Jézusom, annyit gondolkoztam rajta, hogy egy ilyen finom ember, mint te, tehát hogy nagyon sok kortárs íróból kinéztem volna ezt a szöveget, sokuktól, és gondolkoztam, hogy Gábor, ezt hogy írtad meg?
Élvezettel.
Előjött belőled az állat, vagy az a test?
Nem. Ez egy tehát ez egy érvényes imádságforma. Tehát itt tehát ugye az a mozgatója az egésznek, hogy a közvetlenség vágy, hogy ez szó van arról a szövegben, hogy maguk az imák, az az érzése az embernek, hogy maguk az imák nem jutnak el valójában Istenhez. Nem emelkednek föl sehova. Itt maradnak. És ebben a részletben, ahol tehát valaki válogatott ronda káromkodásokkal szidalmazza Jézust, ezt azért teszi, mert az lehetetlen, hogy erre se érkezzék felelet.
Ezek nem válogatott, tehát nem ronda káromkodások. Ezek milyen erotikus, milyen, hogy mondjam, fizikai, milyen, nem tudom, tehát, hogy annyira megélt káromkodások, érted, a halandó káromkodása.
Igen, tehát ugye annak az embernek a káromkodása, aki abban mondjuk, hogy ez lehetetlen, hogy erre ne érkezzék válasz. Erre válasznak kell érkezni, le kell csapni a ménkűnek rám, ha így beszélek, és akkor legalább tudom, hogy van Isten, mert lecsapott a ménkű rám, és szóba állt velem, és mert az is szóba állás, hogy lesújtott velem. De erre sem érkezik válasz. Erre sem érkezik válasz, és akkor az a vége a versnek, hogy egyáltalán nem valami büszke ateizmussal vonul ki a bokorból a rinocérosz, hanem szomorú ateizmussal vonul ki, hiszen mi más lenne, mint szomorú, amikor arról győződött meg, hogy a maga módján, én például nem osztom ezt a helyzetet, de mélyen át tudom élni, hogy nincs senki, hogy üres az ég fölöttünk, nincs senki, aki válaszolna a kétségbeeséseinkre és a kéréseinkre, és a dicséreteinkre, tehát a könyv egyébként nem csak ilyen értelemben panaszokban fogalmaz, hanem a hálában is. De hogy itt a rinocéros az ürességgel találja magát szemben. Egyébként szerintem olyan, tehát mint említettem, minden ambivalens olyan valóban átélt hit nem létezik, amelyik ne nézett volna szembe az üresség lehetőségével.
Hát, hogy az ateizmus az a magány szemlélete és a magánnyal való szembenézés az egy olyan tapasztalat, amit nagyon sokan akár hívőként is osztanak, vagy megélnek.
Hát persze, persze, persze.
Na, de hát azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy optimista vagy pessimista könyv, és te elutasítottad az optimizmus lehetőségét, miközben azért a pessimizmusból is visszavettél. De ha erre az Ovidius versre lapozunk, ami zárja a kötetedet, hát ez végül is mégiscsak egy anarchista vers. Egy egyetlen hatalom sem örök. Csak az a kérdés számomra, hogy a számüzetésből szabaduló Ovidius, aki azért szabadul, mert a hatalom az nem örök, az tényleg szabad lesz-e, és felszabadult-e benned a költő, miután megírtad az Orinocérosz című kötetedet?
Hát ugye maga az Ovidius vers az abból az alkalomból született, hogy Ovidius halálának 2000. évfordulóján összeült a római szenátus, és egy ünnepi ülés keretében érvénytelennek nyilvánította a 2000 évvel korábban kimondott ítéletet, amely alapján Ovidiust Tomiba száműzték, amely Tomi, mint tudjuk, Konstanca.
Igen, minden évben rituális látogatást teszek emiatt oda.
Hát emiatt szerintem, pusztán emiatt lehet szeretni egy országot, hogy Ovidius, a számított Ovidius honfitársai lehetünk, vagy te lehetsz, én csak gondolom.
Tudod, melyik a legfinomabb román bor?
Tudom, nagyon szeretem az Ovidius könnyeit.
Hát ez legyen a zárszavunk, és mindenki dönts el, hogy az Ovidius könnye édese vagy keserű. De mindenképpen olvassák el az Orinocéroszt, és adják át magukat ennek a szédítő Európa történetnek. Sein Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, Boróka.
Kedves hallgatóink, ez a hanganyagunk is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Nagyon várjuk olvasmányélményeiket, véleményüket a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Borókát hallották, az Értsünk Szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét. Viszont hallásra!